itthon Erdélyben.
Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Maros megyei Nyárád Szent Lászlóra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település Marosvásárhelytől 18 kilométerre délkeletre, a középső Nyárád mentén, a Nyárád jobb partján, a Nyomátpatak torkolatánál fekszik. Közigazgatásilag Nyárád Gálfalvához tartozik. 1332-ben Sancto Ladislao néven említik először. A hagyomány szerint temploma helyén Szent László által alapított kolostor állt, innen a neve. 1968-ban beolvadta vele összeépült Nyárád Gálfalva településbe. Ma a több mint 300 lelkes falu lakói, zömmel reformátusok és unitáriusok, kisebb részben katolikusok, de néhány új protestáns is él a településen. Sokan unitárius templomáról ismerik, amely a 14. században épülhetett gótikus stílusban, valószínűleg a román stílusú templom átalakításával. Freskói 1497-ből valók. Tornya is az 1490-es években épült, alatta a Sigér család sírboltja. Itt nyugszik Sigér Mátyás fejedelmi kincstárnok is. Református templomát 1999. október 1-én szentelte fel Csiha Kálmán püspök, amelyet a régi Vályok templom helyére építettek. Látnivalói között tartják nyilván a nagy család udvarházát és a Sigér kastélyt, ami már a 19. század elején is romos volt. A pásztortűz panzió és gyermektábor a Nyárád partján fekvő, 2 hektáros területen található csendes falusi környezetben. A létesítményhez 6 nagy faház tartozik, egy jurta alakú étterem, valamint egy hagyományos stílusban felújított parasztház. A településen még ha kis létszámmal is, de működik az óvoda és az elemi iskola. A kilátások viszont nem kecsegtetnek sok jóval. A település 2010-ben Szent László mellszoborra lett gazdagabb. A lankás dombokon fekvő falut rendkívül barátságos és vendégszerető emberek lakják. A gyönyörű környék pedig barangolásra csábít.
Egy maréknyi gyerek járt, előkészítőtől 4. osztályig összevont osztály van Nyárád Szent Lászlón.
Habár a falu ki van öregedve, de azért akkor közmunkára vagy valamire megszólítsuk, jönnek mindig és segítkeznek.
Tehát a közösség akar.
Évek óta gond van a vízzel, mikor jönnek ezek a száraz idők, a vízünk fogy el.
Annak ellenére, hogy rosszak az útjaink, nagyon sok turista fellátogat.
Több országban is voltam, sehol sincs kolbászba a kerítés. Tehát, hogyha itthon nem tudunk megélni, külföldön se fogunk tudni.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Rózsa Bélát és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk első részét közvetítjük. Nyárád Szent László unitárius lelkésze Léta Zsolt nem olyan régen pásztorolja az itteni unitáriusokat.
A kinevezésem október 1-től szól a Nyárád Szent Lászlói unitárius gyülekezetbe, amely mellé még filiaként társul Süket Demeter falva.
Ez 2015 októberre?
2015 október 1-től és október 5-től foglaltam el a parókiát.
Tudta, hogy hol van Nyárád Szent László? Ismerte-e a közösséget?
Történelem órákon azért elhangzott ugye a híres Nyárád Szent Lászlói Árpádkori dolog, bár jó magam ugye havatői lévén elég közel laktam hozzá, soha nem jártam Nyárádszentlászlón. Átutazóba vagy kétszer, de őszintén nem tudtam, hogy hol van.
Milyennek ismerte meg az itteni közösséget?
Az itteni közösséget potenciális közösségnek ismertem meg, ugyanis az itt létem alatt elég sok mindent megvalósítottunk. Az azt jelenti, hogy láttam azt, hogy az emberek akarnak, ha felmutatnak bizonyos dolgokat nekik, akkor ösztönözve érzik magukat, hogy újabban nekifogjanak a munkálatoknak. Közmunkák terén is nagyon sok mindent megvalósítottunk, a közösséggel is jól tudtunk haladni, tehát a közösség akar. Nagyon rászorulna a nép arra, hogy egy jó lelki gondozást. Az évek hosszú során a nehézségek ugye gondként a vállaikra nehezedtek, elkeseredtek, nagyon sokan vannak, akik úgy érzik, hogy nem él úgy az a közösség, mint régen, viszont megláttatni velük azt, hogy igenis a közösségben van az erő.
Nem csak unitáriusok élnek itt Nyárádszentlászlón, hanem én úgy tudom, hogy reformátusok is, talán katolikusok is, és más felekezetűek is?
Igen, van egy néhány Jehova tanúja család, vannak adventista családok is, ők nagyon kevesen vannak, egy-két család. Zömében a falu mostanra reformátussá vált. Katolikusok, ők is egy maréknyian vannak, csak 10-15 ember talán. Unitárius 98 személy van.
Kevesebben vannak az unitáriusok, és mégis a lelkész az helyben lakik. A reformátusok többen vannak, és a református lelkész pedig Backamadarason lakik jelenleg.
Ezt hosszan lehetne ecsetelni. Valószínű, hogy mások az igények. Nálunk a lelkésznek nincs akkora, valamikor lehetett hajdanán, de az egyházunk sajnos sorvadó félben van, és egyre több az olyan egyházközség, amit összevonnak. Tehát nálunk is az történik, hogy ugye Szent László mellé csatlakozik most Nyomád, mint társegyházközség, és ketten fognak talán fenntartani egy lelkészt. Nálunk nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Tudnám mondani ezt. Én is csodálkoztam, mikor idejöttem, hogy egy szinte 200 lelkes református gyülekezet nem kér és nem igényel saját lelkészt. Hogy a részükről, a református egyház részéről kicsinylik ezt a számot, vagy különböző statisztikáknak köszönhetően úgy gondolják, hogy nem megfelelő egy lelkész számára, nem tudom, ezt a református lelkész tudná igazából elmondani.
Én azt tapasztalom, hogy ahol van lelkész, ahol van tanító a faluban, ott minthogyha a közösséget úgy jobban össze lehetne tartani. A tiszteletes úr ezt hogy látja, amióta itt van, azóta inkább egyház szeretőek, ember szeretőek, vagy mindig is ilyenek voltak a nyárádszentlászlóiak?
Mindenképp, ahol lelki és szellemi vezető van, ottan a nép is idomul és látja a jó példát. Ugyanezt tapasztaltam Szent Lászlón is. Ott, ahol ez a lelki és értelmi vezető még ráadásul szeretne is elérni valamit, az meglátszik a közösségen is. Mindig is lelkes emberekként jegyzik fel a régi iratok is, akik szeretnek az egyház mellé, szeretnek odaállni, szeretnek tenni önmagukért, közösségükért, a népükért, egyházukért. A jelen világ ez a hozzáállás egy kicsit visszavetődött, de annak ellenére látszik az akarat az emberekbe. Annak ellenére, hogy tényleg egy kiöregedő gyülekezetről van szó, de még az időseken is látszik az, hogy főleg az időseken látszik, hogy ők egyházban nőttek fel.
Keresztelések, esketések vannak-e, vagy csak temetések?
Zömében mióta ide kerültem, temetések voltak. Viccesen meg is jegyezték, hogy hát el kell helyeztessük tiszteletes úr magát innen, mert hogyha így folytatja, eltemeti az egész szentlászlói híveket. Mióta itt vagyok október óta, két keresztelő volt. Az egyik a mi kisfiunk, a Józsikának a keresztelője, és egy másik, egy elszármazott család, kinélnek Svájcba, és onnan hozták haza az 5 éves kisfiúkat keresztelni. Előrejelzések szerint nem lesz jó darabig keresztelő. Esküvők terén is elég szűkében állunk, bár volt egy esküvő, nem szentlászlói lakosok, hanem Szentháromságra költöztek, és az ősszel, október 8-án lesz egy esküvő, nem unitárius fél, hanem egy református házas pár szeretné kibérelni a templomot. Megtetszett nekik a környezet, az Ódon templom, és ők fognak lelkészt is hozni, és templomunkat meg odaadjuk szeretettel. Volt már katolikus eskedés is, és valószínű, hogy ebből még lesz a jövendőben egy jó pár, amikor kibérelik a templomunkat. Saját részünkre nem nagyon. Ezek az esküvők és a keresztelők sajnos saját részből egy kicsit megcsappantak.
Kevesen vannak, de amikor van istentisztelet, akkor megtelik ez a templom? Vagy ha nem megtelik, de legalább jönnek a hívek az istentiszteletre?
Váltakozó. Itt hallottam a faluban először azt, hogy időjárástól függ a híveknek a jelenléte is, ugyanis hogyha jó idő van és munkás idő, akkor ugye mindenki a gazdasággal van elfoglalva, de átlagot vonva olyan 12 és 15-en szoktunk lenni, eltekintve persze, hogy voltunk már hárman is, és úgyis megtartjuk az istentiszteletet. De ünnepekkor többen, amikor ugye beköszönt az ősz, és már nincs annyi munkálat, akkor többen látogatják a templomot, és ugye éppen ezért nem csak, hogy időjárástól függ, hanem tél, tavasz, nyár és ősztől függ, hogy mikor mennyi látogatják a templomot.
Ezen az egyedüli köves úton lehet megközelíteni a templomot, vagy más irányból is ki lehet ide jutni?
Meg lehet közelíteni egy másik útról is, ami még rosszabb ettől. Szekérrel szoktak közlekedni azon, és Szentgelice fele, azaz nyugat fele van még egy megközelítési lehetőség. Ahogy önök is láthatták, ilyen kacskaringós, karikós utcái vannak, úgyhogy sok helyről, meg a mezőn is meg lehet közelíteni. Elvileg valamikor feljegyzések alapján Szent Lászlóhoz tartozott Gál falva is, és mai napig megtalálható az az ösvény, amit pap ösvényének neveznek, ugyanis a szentlászlói lelkész volt a beszolgálója. Gál falva csak egy leányegyházközség volt, és több ösvény is van, ami mai napig is fellelhető. Én magam még nem jártam a pap ösvényén.
És majd, hogyha megjavítják az útat, lesz aszfaltos út, betonos út, vagy egy kicsit jobb, akkor talán több lesz a templomlátogató is. Tiszteletes úr, itt beszélgetünk az Árpád-kori templomban. Mit illik tudni erről a gyönyörű szép templomról, azon kívül, hogy műemléktemplom?
Nagyon sok mindent kellene tudni, annak ellenére, hogy rosszak az útjaink, de nagyon sok turista fellátogat, több fős csoport, és mindig el szoktam mondani, hogy nem az én tisztségem azt, bárcsak a kövek tudnának megszólalni és elmondani azt a történetet, amit ők tudnak, ugyanis nem csak hogy legendák területén és szinte mesébe illő történeti dolgok találhatóak itt, régészeti dolgok és műkincsek, vagy nem csak az Árpád-kori templom, hanem kinn a toronytól elkezdve a mátyáskori harangunkig, a nagyharangig, ami 1496-ból való. Azon kívül találhatóak ugye többek között freskók, amelyet körülbelül 5 éve tártak fel. A templom önmagában rejt egy kriptát, ahol nyilván katolikus plébánosok és patrónusok nyugszanak. Található benne éneklő pulpitus, található benne régi 1784-ből való szószékkorona úrasztalával, régi 1841-ből való orgonánk van, és azon kívül nagyon sok olyan dátum, ami önmagában árulkodik a régiségről, és az embert magával ragadja. A templomról még ezt kell tudni, hogy egy királynak tartott Sikér János nevezetű patrónusa az egyháznak, valószínű, hogy mikor János Zsigmond fejedelem átáll, ugye unitárius lesz, akkor az őt követők is átállnak, így Sikér János is. Az ő nyugvó helye nem itt van Szentlászlón, de van egy hatalmas szarkofág kifaragva az ő rövid történetével, amely a templomtorony alatt található, és azon kívül az egész terület tele van régi sírkövekkel, első, második világháborús történeteket őriznek a sírkövek, és minden régiség itt.
Kripta van a boltív alatt. Azt tudjuk, hogy ki van oda eltemetve?
Név szerint nem tudnám megmondani. Katolikus plébánosok vannak eltemetve többnyire, és azon kívül valószínű gazdag jótevői az egyháznak.
De szentlászlóiak?
Szentlászlóiak, így van, szentlászlóiak. És amikor a kriptát feltárták, felfedeztek egy 1100-ból való alapot, úgyhogy elvileg 1100-ban itt már egyház volt, templomuk és volt élet. Tehát 1100-ban már az egyházat itt megtaláljuk.
Azok kedvéért mondjuk el, akik nem jártak itt, és nem tudják, hogy a feltárt freskók azok mit ábrázolnak, vagy milyen jelenetek lehettek, mert nagyon kis részleteket lehet látni ezekből a képekből.
Ahogy belépünk a templomba, a diadalívvel találkozunk, és egy keresztre feszítési jelenet látható rajta, ami nagyjából 1200-as évek vége, 1300-as évek elejére datálható maga a festés. Attól fiatalabbak a szentélyben található freskók, és körbe, amit láthatunk, az a 12 apostol. A szentély tetején láthatjuk Jézust, amint a földgömbön ül, az egyik kezében az írás tartja, és a szájából az úgynevezett kard, vagy a pergamen, ugye az igebb gördül ki. Jézus lába alatt található 4 karikában 4 festmény, ami a 4 evangélistát ábrázolja, Máté, Márk, Lukácsot és Jánost, és ami már nagyon töredékesen látható, az Jézus feje fölött a 4 egyházalapító atya. Magán a diadalíven meg felfedezhetjük a mátéi történet alapján, ugye az 5 balga és az 5 okos szűz, aki elindul a vőlegény várására, és ugye az 5 balga vissza kell forduljon, mert ezáltal nem töltötték fel a lámpásukat olajjal.
A hátul mögött itt van az orgona. Ez még működő orgona?
1841-ben kerül a templomba az orgona. Sárosi Klára adományaként, a sárosi család, unitárius család elég gazdag volt és elég sok jót tett a templommal. Az orgonákat ugye a protestáns egyházak száműzik a díszített elemekkel együtt, ugye az ige fontosságát kihangsúlyozva, így az éneklés is ne legyen művi, és nagyjából az 1700-as években kezdnek visszajönni, visszatérni az orgonák. Tehát az orgonánk 1841-ből való.
Van, aki játszódjon az orgonán, vagy most nem használják?
Nagyon rég nem használják, talán a 60-as években volt utoljára használva. Nagyon sok síp elmozdult, talán garázdálkodtak benne madarak is, és nagyon sok sípot elhajlítottak, kidöntöttek a helyéről, azokat pótolni kellene. Egy jó takarítással talán újra meg lehetne oldani, hogy szólaljon meg. Jelen pillanatban nem használja senki az orgonát, jó magam nem tudok rajta játszani. A feleségem talán meg tudná szólaltatni, ugyan ő kántor tanító képzőt végzett, úgyhogy ha majd egyszer helyre állítódik az orgona, akkor talán majd ő lesz az, aki meg tudja szólaltatni. Megpróbáltuk, vannak hangok benne, még van benne élet, van benne lélek.
Akkor a főszerep jut a hangnak, tehát énekelnek orgona nélkül. Mennyire énekes közösség az unitárius közösség?
Itt Szent Lászlón az a tapasztalatom, hogy van egy-két jó hangú ember, akivel lehet énekelni. Önmagában nem nagyon énekes a Szent Lászlói unitárius gyülekezet, de énekelünk azért, az egyházi énekeinket elénekeljük. Én vagyok a kántor ebből a szemszögből, én vezetem az éneklést.
Kórusról nem is beszélhetünk.
Kórus az nagyon-nagyon rég nem volt Szent Lászlón. A 40-es években talán utoljára kórus dalárda, feljegyzések bizonyítják, hogy voltak. Próbáltam, volt rá kísérlet, hogy egy férfi dalárda, énekeljük el a régi énekeket, és gyűjünk össze, talán ősszel vagy télen, olyan hidegebb időkben, amikor az embereknek nincs annyi dolga, akkor megvalósíthatjuk.
De amikor hideg van, akkor nem használják ezt a templomot, hanem én úgy tudom, hogy van egy imaterem, akkor ott tartják az istentiszteletet.
Hát a templomot nem lehet, tehát a nagysága miatt is horribilis ár lenne kifűteni, és azért az egyheti alkalomért nem fűtjük ki. Mielőtt ide kerültem volna, akkor a hideg beálltával az istentiszteleteket az iskolában tartották, ott is a nagyobb osztályteremben, és mikor én ide kerültem, akkor kitakarítottuk, rendbe raktuk nagyjából a tanácstermünket, és ott tartottuk az istentiszteleteket, ahol található egy óriási csempekályha, és fával szoktuk kimelegíteni.
A műemlék templom körül temető van, és én úgy tudom, hogy nem csak unitáriusoknak a sírjai találhatók. Ez az egyetlen temető, amit van Nyárádszentlászlón, vagy most már több fele is vannak sírok?
Ezt a temetőt neveznénk mi unitárius temetőnek mai nyelvvel, de van több temetkezési lehetőség is, ugyanis pont a mi temetünk mellett vásárolt a református egyház egy kisebb földterületet, az most a református temető, és azon kívül a tanács, a polgármesteri hivatal adott egy nagyobb földterületet, ami szintén temetkezési helyként szolgálhat az emberek számára.
Itt az unitárius temetőben vannak kripták is.
A Káli nagy családnak a kriptája található itt, hogy a beomlás dátuma mikor volt, nem lehet tudni. Ők a falu egyik arculatvezetői, mondjuk úgy gazdag család lehetett, sokat nem tudok róluk. A kriptának csak a zoromzata maradt meg, és azon is az a felirat, hogy a kriptába, ha belépsz, balra található Káli Nagy István koporsója.
De több ilyen homokkövet is látok, faragott homokkövet. Ezek egyszerű halandóknak a kövei, vagy ezek is az elöljároknak állítottak?
Részben az elöljároknak, de egyszerű halandóknak is állítottak. Találtunk olyan homokkövet, amelyik egy gyerek mintázatot formál, és rajta az a felirat, hogy éltem egy évet, tehát 1800 és 1801-be temetődik el, tehát ilyen régi a sírkő. Más sírkövekről nem találtam ezeket a lenyomatokat, valószínű, hogy volt, és még található a föld alatt nagyon sok olyan sírkő, amely szakmára és gazdaságról árulkodik. Jelen pillanatban ezekkel nem tudtam foglalkozni, de nagyon sok a régi sírkő, egyszerű halandóké és gazdagoké egyaránt.
Tervek vannak ezeknek a felfedezésére, újraállítására, karbantartására?
Mindenképp szeretnénk egy lapidáriumot. Utána jártam, van régész és történész baráti társaság, akiket megkérdeztem. Hát egy topográfiai térkép kellene mindenképp először, amin bejelöljük majd, hogy honnan mozdítottuk el ezeket a sírköveket, hogy legyen lejegyezve, honnan vevődtek el, ha esetleg valamikor történészek utána tudnak majd járni, hogy hol voltak és keresnek valamit. És a lapidáriumot azt úgy gondoltuk, és gondoltam el, hogy ha majd oda kerül a sor, hogy a torony alatt, ahol Sikér Jánosnak a szarkofágja található, ott lehetne egy kisebb lapidáriumot összeállítani ezekből a régi sírkövekből.
A tiszteletes úr fiatal családapa, hogyha nő a gyerek, meg lehet maradni Nyárádszentlászlón? Vagy közel van Marosvásárhely, most már van autó, jó út, és megoldható esetleg az ingázás?
Szentlászlón is található óvoda és iskola, úgyhogy ha a gyerek odáig nő, akkor itt is be lehet iratni. Egy maréknyi gyerek járt, előkészítőtől negyedik osztályig összevont osztály van, és vannak vagy 15-en az iskolában, ahol a tanítóbácsi foglalkozik velük. Azon kívül az óvodában van 5-6 óvodás korú gyerek, akivel egy gálfalvi óvonő foglalkozik. Közel van ugye Gálfalva, ott is iskola található, 1-4 és 5-8 osztály, azon kívül közel van Nyárádszereda, ahol szintén be lehet iratni a gyereket, és azon kívül, hogyha az ember úgy gondolja, akkor ugye Marosvásárhely is közel van, úgyhogy Marosvásárhelyre is be lehet iratni a gyereket.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Benke Csaba vagyok, a Nyárádszentlászlói unitárius gondnok, már 23 éve meg vagyok választva, igyekszem a legjobb tevékenységemet kifejteni az egyház iránt, és köszönöm a híveknek, hogy újból visszaválasztottak.
Akkor azt jelenti, hogy jól végzi a dolgát.
Ezek szerint igen, hogy visszaválasztottak, remélem. Kaptunk egy új lelkészút, ami nagyon jól fel van készülve, jó tevékeny, összefogja a híveket, és az Isten értesse, hogy tovább is tudja folytatni ezt a jó tevékenységet, amit elindított egyházközségünkben.
Van, akivel dolgozzon a gondnok?
Van, jönnek, még segítkeznek az emberek. Habár a falu ki van öregedve, de azért úgy is elej jönnek, és még segítnek, mikor közmunkára vagy valamire megszólítsuk, jönnek mindig és segítkeznek.
Egy nagyon szép templomban beszélgetünk, Árpád-kori templomban. Sokat kell javítani, vagy mivel műemlék, akkor nem javíthatnak.
Sokat nem javíthatunk, nincs is lehetőségünk, mert a hívek nagyon idősek, nagyobb része nyugdíjas, de nem is nagyon javíthatunk mi. Pályázat alapján működnek inkább a javítások.
De itt a templom körüli temetőbe, parókján azért csak kell tenni-venni.
Azt mindig közmunkával, minden tavasszal két-három napos közmunkát szervezünk, levágjuk a bokrokat, a gyepjüket, tavasszal is levegyszereztük ott a sáncot, hogy ne nőjen el a búrjás. Egy bácsi elvállalta, ő lekaszálja minden nyáron kétszer a temetőt, mert vannak kecskéi állatja is, annak lekaszálgassa, és így rendbe tartsuk.
Nagy a felelőssége a gondnoknak?
Van felelősség, mert mindenkivel szóba kell állni, el kell magyarázni, mikor hívja az ember közmunkára, na legy szíves, ez az, meg kell magyarázni, mikor kell menni az egyházazót összeszedni, megint fel kell tartani az egyházat. De megértik az emberek, és ki, ahogy tudja, rendezi, ha előbb, ha később.
Én azt látom, hogy manapság azért elég hálátatlan feladat. Sokat kellene ógatni a híveket, vagy ők tudják, hogy kevesen vagyunk, ha bár nincs sok pénzünk, de azért fenn kell tartani az egyházat, fenn kell tartani a lelkészt, és akkor nem kell személyeskedjen senkivel.
Személyeskedni nem kell, megértik a hívek, megértik, hogy oda kell állni, és fenn kell tartani az egyházat, mert ha nem, akkor szét fog hullni.
Amikor nem az egyház gondjaival foglalkozik, mivel tevékenykedik?
Akkor mezőgazdasággal, és negyedik mandátumot töltöm, mint tanácsos. Azt is köszönöm szépen a falu népeinek, hogy újra választottak. Igyekszek mindent elkövetni, hogy tovább fejlesszük a falut. Tavaly készült el egy új kultúrotthon. Az idén be vannak adva a pályázatok, hogy összekötődik az út nyomáttal, le lesz aszfaltozva, Skáfalva és Adorján között. S a többit pedig mezőgazdasága. Van egy pár hektár földem, s azt a dolgozgatom, és nyugdíjas vagyok még emellett.
Ez a pár hektár hány hektár?
8,5.
Csak szántó, vagy van kaszáló is benne?
Van kaszáló is, és szántó is.
Akkor azt jelenti, hogy bizonyára állatok is vannak, hogy legyen aminek dolgozni.
Igen, vannak állatok, van ló, van jó, van disznó, sajnos az állatokat nem lehet értékesíteni, ott vannak most is 170-180 kilós disznók, nem kell senkinek.
Mi lesz a sorsuk?
Találkoztam a piacon egy illető, aki még szokott tőlem venni disznyót. Mondom, van most is, kérdi, mit kérek érte? Hát mondom, 5 lejt legalább kilója meg kéne érjen. Azt mondja, én 3 lejbe kapok. Igen, mondom, de az egy öreg disznónak a hús. S aztán azt, hogy annak is húsa van. Na mondom, te jól megfeleltél nekem.
Melyik az ideális súly a disznóval? Melyik az, amit inkább keresnek?
Jelen pillanatban egyiket sem keresik, mert nincs pénz a népnek, hogy 1000 lejt kiadjon egy disznóért, inkább elmegy az üzletbe, vegy 1-2 kilót, 1-2 hétig. Engedik vele, azután megint összeér egy napszámból, de inkább a 100-150 kilóig ezt veszik, mert az a rentábis.
Régebben bizonyára itt is volt példa arra, hogy emberek kikilózták az állatukat, és ilyenkor segítették, vagy ha kár érte, vagy valamiért le kellett vágni. Ez ma még működik-e? Vagy most annyi uniós szabályzat van, hogy nem merik ezt megtenni?
Működik. Júniusban is vágtunk egyet az udvaromon, s júliusban is kikilóztuk. Jöttek az emberek, és megvásárolgatták, úgyhogy elfogyott. S még számítás, hogy a másik kettő is sorra kerül az őszi munkákra.
Tanácsos is, amellett, hogy gondnok, meg mezőgazdász, nyugdíjas. Milyen panaszsal fordulnak önhöz a falustársak?
A legtöbb gond régebb az utcai világítással volt. Hol égtek a körték, hol nem égtek. Most ki vannak cserélve, ez a ledles lámpák vannak téve, úgyhogy most azzal nincs probléma. Azután jött a kultúrotthon, most az is megvan oldva. A nyomáti úttal most, hogy kötődjön össze, de az idén az is reméljük, hogy megoldódik. De azért problémák örökké jönnek, de igyekezünk, hogy szerre rendre megoldani.
A mellékutcáknak a kövezését azt tudják évente feljavítani, vagy mikor, melyikre kerül sor?
Évente általában mellékutcák le vannak kövezve.
Olyan terv van-e, hogy az unitárius templomhoz vezető út is valamikor le legyen betonozva vagy aszfaltozva?
Ez még nem volt tervezve a pénz hiány miatt, de az elkövetkezőben reméljük, hogy erre is sor fog kerülni.
Megérdemelni ez a templom, hogy többen látogassák.
Hát igen, mivel itt van az iskola, óvoda, reméljük, hogy ez is sorba fog kerülni.
Nagyon sok hagyományról olvasunk. Mi az, ami megmaradt ebből a sokból, a régi hagyományokból?
A tiszteletes úr, hogy ide került Nyárádszentlászlóra, megkérte a fiatalságot, hogy újítsuk fel újból, akkor elmentünk szombaton este határkerülni. Onnan, mikor visszajöttünk, akkor itt a templom előtt választottunk király, csapómestert, akkor mindenki kapott. Attól függ, hogy a bíró mennyit ítélt, a fenekébe egy sárga vesző ott vágva, le kellett feküdjön hasras, azzal én jó magam kellett adjak annyit, amennyit a bíró ítélt. És mikor elvégeztem, hogy azt mondtam, na 25, azt kellett mondja, köszönöm szépen, bátyám uram. És ha nem azt mondta, hogy köszönöm szépen, bár azt mondta, hogy köszönöm szépen, így vagy, akkor a bíró megint ítélt 3-ot. És akkor megkérdeztem, hogy jó helyt volt mindegyik, azt mondja, 3 nem volt jó helyen. Akkor le kellett feküdjek én a földre, visszaadta ő a 3-ot. Én is meg kellett köszönjem, és akkor azt mondtam, egy sem volt jól, öcsém uram, légy szíves. Akkor én is visszadtam. Úgyhogy ez mind folytatódott addig, amíg valamelyik megunta félbagyta. Kezdett fájni a fenek, és akkor már félbehagyta.
Ez jó mókának tűnik, de sírás volt-e a végén? Harag lett-e ebből?
Mostanában nem volt. Ilyesmi nem volt, hál' Istennek. Reméljük, hogy nem is fog történni.
Régebben sem?
Valamikor régebben volt, de most az utóbbi időkben nem volt ilyen.
Régebben bizonyára voltak itt is fonók, bálok, kórusokba jártak az emberek. Itt legalább a bál megmaradt-e?
Nincsenek most már bálok, most már csak a diszkók vannak, mennek a fiatalok a diszkókba. Hát ilyen kosaras bál, ilyen katalinnapi bál, ezt megszervezik, de így, hogy hétvégeken legyen bál, ez már ki van maradva sajnos.
De ha mondjuk megszerveznék, akkor jönnének az emberek?
Csak jönnének a fiatalok közül, csak jönnének.
Megéri profétának lenni a saját hazájában? Vagy valakinek ezt a szerepet is el kell játsza?
Hát valakinek muszáj csinálni, ha nem, akkor nem megynek a dolgok előre.
Csibi György vagyok, Nyárád Szent Lászlói lakos.
Fiatal emberrel beszélgetünk, mivel telnek a mindennapok?
Kellünk és dolgozunk, próbáljuk eltölteni munka lehetőségünk. Ahol sikerül, próbálunk itthon dolgozgatni, kisebb vállalkozással foglalkozunk, építkezéssel, leginkább beltéri dolgokkal foglalkozunk, környéken, Marosvásárhelyen próbálunk itt maradni a megyébe.
Gondolom, hogy ilyenkor szezonja van, vagy inkább télen, mert most a kirándulásnak van ideje?
Nem érezzük annyira, mivel hogy kisebb vállalkozók vagyunk. Elég zsúfoltság van ahhoz képest, hogy nyári szezon, nyaralások vannak. Ez egy olyan szezon, hogy kitart decemberi hónapig. Talán január-február az a hónap, amikor egy kicsit csökkennek a munkalehetőségek.
Mennyire szeretjük a szépet, mennyire követjük a divatot?
Éppen elég. Megyünk a divat után, az embereknek igényük van. Próbáltunk külföldön is helyezkedni, és jobban igényeljük a szebbet, mint talán külföld.
Ezt azért kérdeztem, mert szeretünk sírni, hogy nincs pénz, nincs munkánk, de azért azt látom, hogy itt is kinő egy ház a földből, ott is javítódik egy fürdőszoba, ott is, tehát azért mégis van egy kicsi, amit befektessünk.
Hát van. Úgy vettük észre, hogy az egyszerű ember is arra hajt, hogy azért neki is legyen egy fürdőszobája, legyen tiszta a szobája, legyen egy nappalia, és talán mindenki azért próbál egy kicsikét összegyűjteni, hogy utána befektesse a saját lakásába, vagy a kis helyiségébe, ami van. Igényelik a szépet, a minőséget, kérik az emberek. Pénz, az van.
Az emberek hajtanak-e arra, vagy figyelembe veszik-e azt, hogy helyi szakemberekkel dolgoztassanak?
Az úgy van, hogy mi elutazunk talán Régenbe dolgozni, és eljönnek Gernyeszegről vagy Sárumberkéről ide dolgozni a mi falunkba. Dolgoztunk itten is, de ebből problémát nem csinálunk, mi is elmegyünk máshova, jönnek más kollégák, szaktársak. Sajnos ez van, hogy inkább elhívnak egy ezer ideget, mint hogy segítsük az idevalost.
Sok embernek ad munkát?
Most jelenleg 5 ember tudok ellátni munkával, voltunk 9-en.
Jó döntés volt ebbe vágni, mert bizonyára munka az van elég, gondolom elégtétel is, de pénz az, ha nem csurran cseppen?
Ez így van. Nem bántam meg, hogy ebbe a szakmába maradtam, döntöttem, és elindultam ezen az úton. Sokszor jobb lenne másnak dolgozni, és várom én is azt az egyszerű fizetést, de sokszor jobb így, mert mégse parancsol a főnököm, nem áll a hátam mögött.
Sok fiatal külföldben gondolkodik. Megfordult-e a fejébe, hogy szerencsét próbáljon?
Voltunk külföldön is, tehát megpróbáltam. Több országban is voltam, sehol sincs kolbászba a kerítés. Mindenhol jó a legjobb otthon. Tehát, hogyha itthon nem tudunk megélni, külföldön se fogunk tudni. Tehát, ha itthon dolgozunk, nem biztos, hogy az a jövedelem, de el lehet indulni egy céllal, és meg lehet élni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Miklós Gábor.
Javít egy öntözőt. Még mindig van igény erre a munkára? Mert azt tapasztalom, hogy most mindent eldobunk, mindig új kell nekünk.
Tudjam, mire kérném szépen, ha nem haragszik. Én nyugdíjas vagyok. Már 77 vagyok. Nem emelnék meg egy kicsit a nyugdíjat.
Én megemelem, de nem én vagyok az illetékes. De
valamit csináljanak már. 400 lejjebb a nyugdíj. Nem tudok egy gyógyszert venni.
Mire elég?
Nem, egy kicsi élelemet, ezt az meg kell vegyem.
És akkor időnként cínezi a rossz fazakakat, öntözőket?
Ja, nem dolgozunk, nincs lehetőségünk. Már öregek vagyunk, feleségem is 76, és nem tudunk megélni.
És nem tudnak munkanélkül lenni ezek szerint?
Munkanélkül jába ülök, mert ameddig lehet, ameddig élek, valamit kell dolgozzak.
Csatornát még készít?
Nem csatornázok, ja, így egy kicsit fordulok.
Csak a Szent Lászlóliaknak, vagy most jönnek a környékről is?
Öreg vagyok, párnak a lábaim. Ja.
Milyen itt élni Szent Lászlón? Egy gyönyörű szép helyen laknak itt kint a Csorgó mellett. Csend van.
A fiatal koromban így dolgoztam, mert így gyermekkoromban segítettem. Mikor meghalt az öreg asszal, azt mondta az illetőző, hogy nekem mondta. De nem mindjárt, már ingyen nem állt.
Te egy szép helyen lakik, csend van, nyugalom van.
Nem szeretek a főutó, már öreg vagyok, mit jobb. Nagy a családom, 10-en vagyunk, mit csináljuk? Merre tudjak menni?
Szép nagy család.
Én látom, a unokák is itt vannak. Állandóan, itt van a liánom is, férnékű van. Mit tudjak csinálni? Hova legyek?
Az unokák érdeklődnek a szakma iránt? Lesz, aki tovább vigye majd?
Hát az unokák érdeke a szakmához. De mit csinálják?
Dégi Albert vagyok, nyugdíjas, itt élek Nyárádszentlászon, itt születtem, és gyakorlatilag nagy részét az életemnek itt éltem le, valami 5 évet Márkotba, aztán az iskola az elvitt Radnótra, az energetikához. Dolgoztam a Renelnél, és azután pedig a kisiparban dolgoztam 1970-től 2005-ig. Onnan jöttem először beteg nyugdíjba, aztán már rég nyugdíjas vagyok, már mindjárt 10 év.
Nyugdíjasként van egy nagyon hasznos hobbija, zöldségtermesztéssel foglalkozik.
Ez olyan formán történt, hogy kemény évekkel ezelőtt nyáron nem volt paradicsomunk. És akkor aztán elhatároztam, nálj meg, mert én termelek legalább annyit, hogy a család részére biztosítva legyen a paradicsom. Aztán így már korán neki fogok a paradicsomnak, mert február 20-a körül szoktam elvetni a magot. Aztán a fóliába ki vannak pikérozva műanyag cserepekbe, ott növelem egészen május 10-ig. Akkor már virágos palántákat, olyan 60-70 centis palántákat ültetek ki, mindjárt karózni kell, felkötni, de ilyen formán június végére általában nálam van paradicsom.
Akkor ön az első, akinél paradicsomot lehet enni?
Hát ez így van. Ez így van, már jó pár éve mindjárt 8 éve folytatom ezt a szórakozást. Rengeteg a munka vele, tehát én azt nem számítom, hogy mennyibe kerül, mert azt mondják, hogy a kertészkedés az egy ilyen lelki megnyugvást hoz az embereknek. Nekem főleg azt hoz, mert amíg azzal elfoglalkozom, addig a világbaját felejtem. Nem gondolok se politikusra, senki másra, azok úgy se sokat segítnek. Próbálok magammal segíteni is, kicsit a családon segíteni, fenntartani a családunkat, amennyire tudom.
De most már több a termés, mint amennyit el tudnak fogyasztani. Hol értékesíti?
Elviszik itt helybe. A szomszédok itt, az ismerősök jönnek, hogy van még eladó paradicsom, és általában itt helybe elfogy. Már annyira ismerik, éveken keresztül itt nem volt ekkora kukorica, úgyhogy látták az útra, négy már van paradicsom. Nem kellett reklám, maga a termés reklámozta saját magát. Gáfalváról is jöttek le, nem volt problémám eddig az eladással.
Saját magból termeszti ezt a paradicsomot?
Rákaptam. Egy darabig volt egy nagyobb fajta, amit termesztettem, de aztán rákaptam egy kisebb fajta szívalakú paradicsomra, vékony héjú. Annyi az egész, hogy ez nem nagyon szállítható. Tehát kijövök reggel, leveszek 4-3-at, amennyi kell, és esszük meg. Aki elviszik a szomszédba, az is ugyanazt csinál. Tehát nem piacos, mert ez két nap alatt tönkre megy, mert nincsen olyan kezelés, hogy na most ne rothagyja majd valami, hanem ez frissen fogyasztandó. És ezt használjuk.
Ez a felemás időjárás az idén mennyire okozott gondot? A betegségek támadták-e a paradicsomot?
Nem mondhatni. Ha rendesen öntözöm a bordói lével, akkor most vagy 2-3 évre visszamenőleg nem volt ilyen gondom. Azelőtt egyszer történt meg, hogy mire észrevettem, lefeketedett az egész, de most már ültetés után, lévén, hogy nagy a paradicsom, már 2-3 nap múlva megöntözöm. És akkor egy ilyen elsős időszak után, mikor nagyon párás és a gombák jobban fejlődnek, akkor újra öntözöm. Tehát lehet, hogy 5-6-szor is megöntözöm egy évbe. Azt mondják az okosabbak, hogy nagyon száraz időben nem kell, ma a gomba akkor nem fejlődik. De általában szoktam védekezni ellenes, aztán mikor szárad fel, akkor leszedem a leveleket. Nem volt ilyen gondom, hál' Istennek, minimális a betegség okozta a veszteségem.
Itt a kertben van káposzta is, murok is, egy kis paprikát is látok, és saláta, meg más egyéb is. Nem gondolkodott-e abban, hogy nagyban is termesszen paprikát, murkot, amit úgy megvásárolnának azok a háziasszonyok, akiknek más dolguk van, és nincs idejük ezzel foglalkozni?
Elárulom, hogy én energetikus vagyok, tehát a szakmámban is éppen elég munka akad, mert itt a környékről, ha valami elromlik, az riktig nálam áll meg, úgyhogy ez elég elfoglaltságnak. Aztán nem vágok többe bele, mert már az idő is eltelt, és akkor abba komolyan kell belevágni. Utána állni, nagyobb fóliát csinálni, öntözésberendezést. A másik probléma, hogy ebbe a zónába évek óta gond van a vízzel, mikor jönnek ezek a száraz idők, a vízünk fogy el. Na most, jelen pillanatban 4 kúton van. Egy van hátul, ahol ittak az állatok, egy van itt. Tavaly fúrattam egyet a kapun belül, és van egy 30 évvel ezelőtt ásott kút kint innen 400 méterre. Igen, de tavaly az ott pillanatban éppen-éppen arra igyekeztem, hogy beosztva legyen elég. És így sikerült, hogy megúsztam az évet, de nem lehet nagyba belemenni. Tehát egy nagybani gazdálkodáshoz oda nyárád víz kell. Sok és jó.
És az meg messze van innen.
Nem is számoltam erre, mert annyi időm nincs. Ott van egy idős édesanyám, a feleségem is betegeskedik, mikor kell, akkor kell menni. Arra nincs időm, hogy most már többet piacoljak, és a többi. Hagyom a fiatalabbakra, akik mondjuk életcélnak, kereseti lehetőségnek szánják azt, hogy komolyabban belevágjanak, és megfelelő helyen laknak. Tehát ha nem lakik közel a nyárához, akkor nem működik. Ismerek egy jó párat, akik ezzel foglalkoznak, de általában a nyárádból egy motoros pompával lökik a vizet, és persze, olyan termést érnek el, hogy rendkívüli. Nézem a piacon egy vinetta, mondom az illetőnek, miért meg mennyi? 1 kiló 20 deka. Hát az hogy tudtad? Hát úgy, hogy a cseppektető oda van. Téves, minden 2 nap locsolom. Na így igen, de anélkül nem megy.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Nyárádszent Lászlón készült összeállításunk első részét hallották. Jövő héten Koncz László Ferenc református lelkésszel, Ábrahám Imre tanítóval, Léta Zsolt unitárius lelkésszel, Kovács Albert gazdálkodóval és Dégi Krisztina nénivel, a falu legidősebb lakójával még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármán Sibocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.